Üdvözlöm vendégeinket, akik az eső, szél és az elemekkel dacolva eljöttek ide, hogy meghallgassák a tudomány ünnepének egy kiemelt előadását, amelyet Bíró László fog tartani, és a címe ott látható. Én magam Rácz Zoltán vagyok, és a fizikai osztály részéről szeretném bevezetni a témát magát, tehát az előadást, és szeretném bemutatni az előadót. Az előadás, hogy miről szól, az többé-kevésbé látható ott a címben, de azért én leegyszerűsíteném, hogy mi is a kérdés. A kérdés igazából az, hogy miért kék bizonyos lepkéknek a szárnya. Ilyen típusú kérdéseket természetesen szeretünk föladni. Jó, bocsánat. Akkor visszamennék igazából, nem? Jó. Tehát ilyen típusú kérdést, hogy miért kék valami, az emberek évezredek óta feltesznek, mert felteszik azt a kérdést, hogy miért kék az ég, ugye? És azt gondolná az ember, hogy ezer évek alatt valamit kitalálnak az emberek, de igazából ez nem lehetett régen, mert hogy nem volt meg az a fogalmi rendszer, nem voltak meg a gondolatok, aminek alapján egy magyarázat megszülethetett volna. Na most akkor, ahogy telt az idő, azért egyre több és érdekesebb gondolat megjelent, és valamikor a 19. század második felében jutottunk el odáig, hogy a hullámok, az elektromosság, meg ilyen miért kék a lepke szárnya típusú kutatások alapján eljutottunk oda, hogy megértettük, hogy a fény az egy elektromágneses hullám. Ez aztán egy forradalmat indított a fizikában és a tudományokban, és ennek eredménye most is természetesen látható, mert hát elektromágneses hullámok nélkül gyakorlatilag nem tudunk élni, hiszen mindenkinek a zsebébe ott lapul a mobil, ugye, ami a kommunikációhoz kell, és senki nem akarja leadni ezt a mobiliát manapság már, nem beszélve arról, hogy mi minden van a konyhában. Most akkor, amiért mindezt mondtam, az az, hogy a lepke szárnya miért kék, az egy hasonló kérdés. És most érkezett el valahogy az idő, hogy ezt a kérdést biológiai és fizikai oldalról megközelítve értékelhetően tudjuk kutatni. És ez az előadás fogja mutatni, hogy meddig jutottunk el. A mobilt egyébként azért is említettem a gondolatmenetben, hogy mindenkinek a zsebébe ott van, és előbb-utóbb elkezd csilingálni. Úgyhogy én megkérném a társaságot, hogy próbáljon követni engem, tehát vegye elő a mobilját, kapcsolja be, és nyomja ki a hangosítót. Ilyen, ekkora társaságban egy óra alatt általában ötször szokott csengeni, és mi lenne, hogyha megpróbálnánk azt, hogy nulla csengestésig levinnénk. Most akkor ezek után azért pár szót az előadóról is. Bíró László Erdélyből származik. A kolozsvári Babesgolyai Egyetemen végezte a fizika szakot, és utána megismerte az életet is, mert elment 5 évre dolgozni az iparban. Aztán visszatért, és a kolozsvári Izotóp Intézetben kezdett dolgozni, főképp szilárdtest fizikai problémákon akkor már, és ezt folytatta, amikor áttelepült Magyarországra, 1991-től a KFK-nak az Anyagtudományi Intézetének a tagja. Ez az intézet azóta legkülönbözőbb nevekkel rendelkezett, és szerencsére a laboratóriumok nem változtak, csak a nevek, és Bíró László nyugodtan tudott tulajdonképpen dolgozni, és nagyon értékes eredményeket ért el a nanotechnológiai, a nanostruktúrák megértésében. Az egyik fő eredménye azaz tulajdonképpen, hogy a KFK-nak ennek az utódintézményében alapított egy nanotechnológiai csoportot, amely nemzetközileg értékel, nem csak értékelhető, de magasan értékelt eredményeket ért el. Mivel is foglalkoztak? Nanotechnológia természetesen egy tág dolog. Azt próbáljuk elérni, hogy atomi szinten különböző struktúrákat összeállítunk, abból kvantumszámítógépet, meg bármit meg fogunk építeni. Amit ők csináltak, az a grafénnel kapcsolatos. A grafén az egy atomi vastagságú sík, szénatomokból áll, és abban reménykednek az emberek, hogy ez egy alapvető technológiai anyaggá válik, épp úgy, mint a szilícium a jelenlegi számítógépekben. Most akkor természetesen ahhoz, hogy egy síkból működő valamit csináljunk, különböző alakzatokat kell kivágni. Tehát egy csíkot például, amiből aztán egy drót lesz, ami a számítógép egy drótja, de ezt mind atomi skálán kell megcsinálni. És amit ők csináltak, az lehetővé tette azt, hogy ezt a kétdimenziós síkot fölvágjuk különböző darabokra. Hogyha úgy tetszik, akkor megalkották a grafénnek a szabóműhelyét Magyarországon. Úgyhogy, és ez egy nagyon értékes eredmény, és ezt természetesen a kollégák is értékelték, és 2013-ban megválasztották levelezőtagnak az akadémián, utána 2019-ben, azaz nemrég most, megválasztották teljes jogú taggá, és közben 2018-ban megkapta a Széchenyi díjat is. Most akkor a nemzetközi szinten nem csak ezek voltak Bíró László eredményei, az egyik, amiben tényleg haladást ért el, amit külföldön is értékelnek, az a biológiai eredetű nanostruktúráknak a jellemzése, megértése. De ez az a pont, ami már közel van ahhoz, ami történni fog az előadáson, úgyhogy itt átadom a szót Bíró László Péternek, és köszönöm, hogy eljött megtartani ezt az előadást.
Jó estét kívánok mindenkinek, és üdvözlöm a tisztelt hallgatóságot. Osztályelnök úrnak köszönöm szépen ezt a nagyon kedves bemutatót. Én valóban anyagtudósnak vallottam magam több évtizeden keresztül. Aztán egyszer csak belekontárkodtam és beleszerettem a biológiába, amihez továbbra sem értek, de azért kalózkodom ezen a területen. Nos, amiről beszélni fogok önöknek, azok a repülő ékszerek, amit már láthatták az előbbiekben. Tehát ezek olyan lepkék, amelyek tényleg ékszer szintű színekkel rendelkeznek, és ezeknek a színeknek nyilván valamilyen biológiai funkciója is van, ezt próbáljuk majd meg együtt felderíteni. Itt mindjárt szeretném fölhívni a figyelmüket különbségre. Tehát itt kétféle színt látnak, pirossal bekarikázva a pigment eredetű színeket, és sárgával bekarikázva a szerkezeti eredetű színeket. Szembetűnő, ha megfigyelik a dián, hogy a szerkezeti színek változatossága jóval meghaladja a pigment eredetű színeket. Ez a piros volt mindegyik képen tulajdonképpen ugyanolyan piros, ezzel szemben a szerkezeti színek óriási változatosságot mutatnak. A szerkezeti színek azok általában a szexuális kommunikációban játszanak szerepet. Amit itt látnak, ez egy azur lepke, egy dél-amerikai lepke, a hím lepkének a szárnyfelszínét látják. Ugyanennek a lepkének a szárnyfonákja rejtő mintázatot tartalmaz, az a szerepe, hogy kevésbé legyen észrevehető az állat. Most itt fogják látni, hogy tulajdonképpen milyen vizuális jeleket kapunk akkor, amikor ez a lepke repül. Tehát tulajdonképpen akkor, amikor a lepkének a színét látjuk, akkor erőteljesen kiemelkedik a háttérből, amikor a lepkének a fonákját láttuk, akkor tulajdonképpen beleolvad a háttérbe. Tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy egy ilyen itt vagyok, nem vagyok itt típusú feladattól meg a lepke. De nem kell feltétlenül Dél-Amerikáig szaladnunk ahhoz, hogy ilyen lepkéket lássunk. Kisebbek, de hasonlóan kékek az itthon honos közönséges boglárkák, az Icarus boglárka. Itt láthatják ennek a lepkének a fonák mintázatát, ami szintén egy rejtő mintázat, illetve a nösténynek a szárnyfelszíne is egy ilyen pigment által színezett barna, szintén az a szerepe, hogy tulajdonképpen rejtő mintázatként működjön. És itt látják, hogy milyen vizuális benyomást kapunk akkor, mikor ezek a lepkék repülnek. Tehát jól látható, hogy egy ilyen rendőrautószerű kék villogással emelkednek ki a zöld háttérből. És ez a szín és ez a két alakúság nem csak a közönséges boglárkára, hanem számos boglárkára jellemző. Ha megfigyelik, az is észrevehető, hogy a kékek egy kicsit eltérnek egymástól, a hímeknek a kékjei. Ugyanakkor valamennyinek egy ilyen bonyolult pont mintázata van a fonákján, ezért is nevezik őket boglárkáknak. Most egy kicsit vizsgáljuk meg azt, hogy hogyan keletkezik a szín, miből is lesz a szín. Hát a szín nem másból lesz, mint napfényből, ugye ez természetes körülmények között akkor látjuk, mikor eső után kialakul a szivárvány, és a nap fehér fényéből látjuk a pirostól egészen a kékig terjedő színeket. Mesterségesen ezt kétféleképpen tudjuk létrehozni, additív módon fénnyel és szubstraktív módon festékkel. Additív módon képzeljük el azt, hogy egy fehér falu szobában vagyunk, teljesen sötétben, és van három különböző színű reflektorunk, zöld, kék és piros. Ha egymásra vetítjük a fényeket úgy, ahogy itt látható az ábrán, akkor itt megkapjuk a fehér fényt, ami ugyanaz, mint hogyha a napfényét látnánk, illetve különféle színárnyalatokat keverhetünk fel össze a színeknek a keverésével. A szubstraktív esetben egy fehér falu szobában vagyunk napfénnyel megvilágítva, és különböző festékeket egymásra festünk, akkor, mikor mind a három szín fedi egymást, megkapjuk a feketét. Akik vízfestékeztek gyerekkorukban, bizonyára emlékeznek arra, miután már többször kimosták az ecsetet, akkor egy olyan csúnya barna szín keletkezik, ez tulajdonképpen egy tökéletlen fekete. És ott is az történt, hogy a számos szín összekeverésével kialakult ez a fényelnyelés. Tehát mindkét módon tudunk létrehozni színt, az egyik módon fény kibocsátással, vagy fény visszaveréssel, szelektív fény kibocsátással, a másik esetben pedig szelektív fényelnyeléssel. És íme itt van a szelektív fénykibocsátás, itt mobiltelefon képernyőket látnak, itt pedig egy fényképet egy indiai festékpiacról. Tehát látjuk, hogy körülbelül ugyanolyan színeket tudunk előállítani, azonban teljesen más módon. A számítógép képernyőjén és a mobiltelefon képernyőjén parányi fénykibocsátó diódák, úgynevezett ledek találhatók, zöld, kék és piros színben ezeknek a keverésével állítják elő mindazokat a színeket, az RGB színeket, amit látunk a képernyőn. Itt pedig három festékanyagnak látják az elnyelését, tehát ezen a tengelyen az elnyelés mértéke látható. Látjuk, hogy a kongóvörös egy olyan festékanyag, amelyik innen a 600 nanométertől a 300 nanométerig tulajdonképpen minden fényt elnyel, ezért látjuk pirosnak. Ezzel szemben a metilénkék, az pedig egy olyan festékanyag, ami teljesen átereszti a kék tartományt, viszont elnyeli a piros tartományt. Tehát ilyen módon a molekula szerkezetétől függő módon elnyeli valamelyik tartományát a látható fénynek, és így képződik a szín. Egy másik természetes színképzés, amivel bizonyára mindenki találkozott, mikor eső után az aszfalton olajfolt jelenik meg, és a színekben pompázik. Ugye ehhez mi kell? Egy sötét háttér. Az aszfalt, hogyha nedves lesz, akkor sötét, majdnem fekete. A víz az egy olyan réteget képez, amin az olaj szeret egyenletes módon elterülni. Tehát ennek a három összetevőnek a segítségével jön létre ez a színes kép. Tehát azt látjuk, hogy az olajat ide csepegtetik, és az olaj ebbe az irányba folyik, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy itt, ahol nincsen szín, az olajréteg vastagsága túl nagy, és itt, ahol megint nincsen szín, az olajréteg vastagsága túl kicsi. Ebben a tartományban, ahol színeket látunk, itt megfelelő az olajvastagság rétege ahhoz, hogy a fényből, a fehér fényből színeket varázsoljon, mégpedig úgy, hogy az olajrétegre első színnek, fénynek egy nagy részét átengedi magán az olajréteg, ami a fekete aszfaltban elnyelődik, viszont egy jól meghatározott hullámhoz, ami a vastagsággal összefügg, kiválaszt és visszaver. Itt például a kéket, itt meg a pirosat. Tehát lényegében azt lehet mondani, hogy az olajréteg vastagsága választja ki, határozza meg a színt, tehát a szerkezettől függ a szín, ezért nevezik ezt a színt szerkezeti színnek. És már az előadás elején említettem önöknek, hogy a színnek funkciója van. Ezeknek a szép nagy kék lepkéknek, a morfóknak, ugye szexuális jelzőszintként alkalmazódik a színe, ugyanakkor a két kisebb méretű lent úgy ábrázolt lepkének, hogy bal oldalon a szárny felszínét látjuk, jobb oldalon a szárny fonákját. Kettős színe van, kék is, meg zöld is. A kék a szexuális jelzőszín, és a zöld rejtőszín. Ugye ezt a zöld rejtőszín feliratot alig lehet kiolvasni a zöld háttéren. Joggal teszik fel a kérdést, hogy mi köze ennek egy anyagtudósnak, egy fizikushoz, fizikusnak. Nos, a mi mesterséges világunkat tulajdonképpen a periódusos rendszer valamennyi atomjának a felhasználásával építjük meg. Vas, szilícium, króm, stb. Tulajdonképpen minden atom jelen van, azért, hogy megvalósítsuk azokat a komplex funkciókat, amikre szükségünk van. Ezzel szemben a természetes világ, a biológiai szerkezetek csupán néhány atomot használnak, szenet, hidrogént, oxigéntként, foszfort és néhány nyomelemet. Itt a szerkezetnek a komplexitásával valósul meg a funkciók komplexitása. És ha ezt a két különböző megközelítést összetudjuk kombinálni, akkor egy hatalmas, új meghódítható terület, a bioinspirált szerkezetek területe nyílik meg előttünk. Visszatérve a jelzésre, ugye sok mindent lehet színnel jelezni, és a biológiában valóban különböző jelzési funkciókra használják a színeket. Itt most kizárólag azokkal foglalkozunk, azokkal a színekkel, amelyek a párválasztásban játszanak szerepet, és két alakúsághoz vezetnek. Ez a két alakúság úgy alakul ki, hogy a hölgyek a megfelelő színű társat keresik maguknak, és ez elmehet addig a szintig, amikor már előnytelenné válik a túlélés szempontjából. Hiszen jól látható, hogy ez a lepke kiemelkedik a háttérből, tehát ugyanúgy kiemelkedik a ragadozók számára is, mint a fajtársak számára. Ezzel szemben a nőstény meg beleolvad a háttérbe. Tehát azt kell mondani, hogy a fiúk némi kockázatot vállalnak ennek a színnek a viselésével. Nézzük akkor meg, hogy hogyan is alakul ki ez a veszélyes szín. Ha visszaemlékeznek az olajfoltos példára, ugye azt láttuk, hogy van egy sötét háttér. Itt egy metszetet látnak a lepkeszárnyon keresztül optikai mikroszkópon, ennek egy kis részletét kinagyítottam ide. Látható, hogy két réteg pikkely van, vannak a sötét színű barna alappikkelyek, ezeknek tulajdonképpen ugyanaz a szerepe, mint az aszfaltnak az olajos példában, elnyelik azt a fényt, amelyik képes áthaladni ezen a kék színű pikkelyen. Tehát azt a funkciót, amit az olajréteg játszott el, itt a pikkely játssza el, és az aszfalt funkcióját pedig az alappikkely. Nos, nézzük akkor meg, hogy hogyan látjuk ezt a mikroszkópba. Ugye ez a központi kép egy optikai mikroszkópos kép, ami körülötte van, az egy pásztázó elektronmikroszkópos kép. Ez körülbelül az optikai mikroszkópnak a nagyítási határán van, ezért most átváltunk az elektronmikroszkópos képre, és fokozatosan növeljük a nagyítást, hogy föltárjuk azt a szerkezetet, ami tulajdonképpen felelős a szín kialakulásáért. És íme most látják ezt a szivacsszerű parányi mintázatot, ahol néhány 10 nanométeres lyukak rendszere épül fel. Ez az a szerkezet, ami létrehozza a színt. És hogyha erről a pikkelyről egy metszetet készítek, akkor azt látom, hogy ez a lyukacsos szerkezet, ez három dimenzióban ismétlődik, tehát ez tulajdonképpen egy háromdimenziós szivacs. ilyen típusú szerkezeteket a fizikusok és az anyagtudósok kompozitoknak neveznek, azért mert két különböző anyagból készülnek. Itt konkrétan a lepke esetében ugye kitinből és levegőből épül fel ez a szerkezet, és a periodicitás az lehet egy dimenzióban, két dimenzióban, illetve három dimenzióban. Na most a levegőről azt mindenki tudja, hogy ez egy átlátszó közeg. A kitin szintén egy átlátszó közeg, ezt onnan tudjuk, hogy megnézzük a méhecskének a szárnyát. A méhecskének a szárnya kitinből épül fel, és látjuk, hogy rajta keresztül látjuk a potrohát, a mintázatot, a fekete-sárga csíkokat. Tehát tulajdonképpen az történik, hogy két átlátszó közeget megfelelő módon összekeverünk egymással, és létrehozunk valamit, ami úgy viselkedik, mint egy optikai szigetelő. Tehát a kék szint nem engedi át magán, hanem visszaveri magáról. Pusztán azáltal, hogy összekevertünk két különböző optikai tulajdonságú anyagot megfelelő periodicitással. Sőt, ez az elméleti munka azt mutatja meg, hogy egy ilyen háromdimenziós szerkezetet, ha rendetlenné teszünk, ugye ez a tökéletesen rendezett szerkezet, ez pedig a rendezetlen szerkezet, megőrzi az optikai tulajdonságoknak a nagy részét. Na akkor nevezzünk meg végre ezt a szerkezetet. Ezt mi fizikusok úgy hívjuk, hogy nanoszerkezet. Ennek az a jellemzője, hogy a méretei 100 nanométernél kisebbek. Itt látják, hogy mekkora a 100 nanométer. Na most, ha sok van ebből, akkor már nem nanoszerkezetnek, hanem nanoarchitektúrának hívjuk. És tulajdonképpen ez az, amit láttak a lepkeszárny pikkelyén. Tehát akkor már tudjuk, hogy miről beszélünk, akkor nézzük meg, hogy mekkora ez a nanométeres skála. Ezt nem olyan könnyű érzékeltetni a nem szakemberekkel, ezért ezt a hasonlatot próbálom elmondani önöknek. Ez egy nanométeres foci. Úgy hívják, hogy fulleré molekula 60 darab szénből áll. Az átmérője 1 nanométer. Körülbelül úgy aránylik egy normál focilabdához, mint ahogy a normál focilabda aránylik a föld bolygóhoz. Tehát egy eszméletlenül pici méretskáláról van szó, és ezen a hatalmas, hihetetlenül parányi méretskálán, ezen a méretskálán szerveződnek ezek a fotonikus nanoarchitektúrák, amelyek képesek manipulálni a fényterjedését. Jó, akkor lássuk, hogy mire használják ezt a lepkék. Itt 9 közeli rokonságban álló polyomatusz faj hímjeinek a színét látják, és szabad szemmel való rápillantás alapján is látható, hogy ezek a kékek némileg eltérnek egymástól. Ha megnézzük az elektronmikroszkópos felvételeket, azt látjuk, hogy mindegyik szerkezet többé-kevésbé hasonló szerkezeti elvek alapján épül fel, mégis mindegyik megkülönböztethető a szomszédjától. Nagyon könnyen nem tudnánk szóban megfogalmazni ezeket a különbségeket, matematikai úton viszont kimutathatók. Ha megnézzük a pikkelyek keresztmetszetét transzmissziós elektronmikroszkópba, megint csak azt látjuk, hogy ezek mind hasonló elveken felépülő szerkezetek, viszont mindegyik egyéni, mindegyik különbözik a szomszédaitól. Ennek a következménye az, hogy most már műszeresen megmérve látjuk, hogy minden egyes lepkefajnak egyedi fényvisszaverő képessége van, tehát egyedi színe. És ez a szín eléggé különbözik a többi lepkének a színétől ahhoz, hogy 96%-os pontossággal meg lehessen mondani a szín alapján, hogy melyik lepke melyik fajba tartozik. És ez az ábra tulajdonképpen azt mutatja, hogy a megvizsgált lepkéknek a színe hogyan helyezkedik el a lepkék színinger terébe, tehát tulajdonképpen hogyan látják ők csoportosítva ezt a 9 lepkefajt. Jól látható, hogy elkülönülnek egymástól a csoportok, kivéve talán ezt, ahol itt a kék és a drap csoport átfed egymáson, viszont itt nagyon okosan úgy oldja meg a természet, hogy ezek a lepkefajok az év különböző szakaszaiban repülnek. Tehát látható, hogy a két kék előfordulás közé esik ez a drap előfordulás, tehát a szexuális jelzőszín az tökéletesen jól tud működni. Na most, ha azt mondjuk, hogy ennek ilyen komoly szerepe van a szexuális jelzőszínnek a lepkék életében. Nézzük meg, hogy ez megmérhető-e az egy élettérben egyszerre előforduló lepkék esetében. Itt a két lepke, amit mutatok önöknek, eltérő párkeresési stratégiát folytat. Az egyik járra őrözik, ami azt jelenti, hogy berepüli az egész rendelkezésére álló területet a nőstények keresése közben. A másik pedig területőrző, ami azt jelenti, hogy elfoglal egy néhány négyzetméteres területet, és onnan igyekszik elkergetni a hasonszőrű hímeket. Ha megmérjük, azt látjuk, hogy a két lepkének nagyon hasonló a színe. Sőt, a mi számunkra, ami ebben a tartományban látunk, ami itt ki van jelölve, azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag a színek csak intenzitásban térnek el. A lepkék jól látnak az ultraibolya tartományban is, tehát ők látják ezt a zölden bekarikázott különbséget. Tehát azt lehet megfogalmazni, hogy az, aki nagy területet repül be, akinek messziről láthatónak kell lenni, az jobb fényvisszaverő képességgel rendelkezik. Ez egyébként egy általános jellemzője a természetes rendszereknek, hogy gazdaságosan működnek, tehát csak annak fejleszti ki a bonyolultabb, tökéletesebb fényvisszaverő rendszert, akinek valóban szüksége van rá. A területőrző lepkének nem kell olyan messziről láthatónak lenni, tehát neki elégséges egy kevésbé jó fényvisszaverő rendszer is. Vizsgáljunk meg most egy másik lepkét, aminek az a furcsasága, hogy mindkét oldalát szerkezeti szín adja, színezi. Tehát azt a fémes kéket is, meg ezt a madzöldet is. Ez egy Dél-Amerikában erdőben élő lepke. Nézzük meg, hogy mit látunk az elektronmikroszkópban. Az elektronmikroszkóp azt mutatja, hogy a lepke felszínén a fényes kék oldalon található pikkelyek szerkezete tökéletesen rendezett, úgy, ahogy látják itt ennek a kis piros hadszögnek a sarkain helyezkednek el a lyukacskák. Ha sok száz ilyen lyuknak a környezetét átlagoljuk, akkor ezt az átlagos képet kapjuk, ami azt mutatja, hogy valóban teljes egészében periodikus a szerkezet. A keresztmetszeti képen is azt látjuk, hogy a lyukak periodikusan helyezkednek el a térben, tehát ez egy tökéletesen rendezett szerkezet, ezt úgy hívjuk, hogy egy kristály. Ha megnézzük a matt oldalt, a fonák oldalt, ott azt látjuk, hogy bogyók helyezkednek el. Ha egy ilyen bogyóba belenagyítunk, azt látjuk, hogy a bogyónak is egy szivacsos szerkezete van. A keresztmetszeti képeken viszont azt látjuk, hogy minden egyes bogyónak van egy, vagy mondjam, jellemző kötés mintája, de ezek a kötés minták egymástól különböznek, ez attól van, hogy ugyanolyan szerkezettel rendelkezik mindegyik bogyó, csak egymáshoz véletlenszerűen el vannak forgatva, ezért amikor elmetszettük a mintát, különböző síkokat metszettünk ki ezekből a bogyókból, tehát ez tulajdonképpen az, amit a technikában polikristálynak nevezünk. És végül azért szoktam én ezt a lepkét RGB lepkének nevezni, mert elő lehet csalogatni belőle a piros színt is, úgy, ahogy most látni fogják önök. Ha nyakon öntjük a mikroszkóp alatt a lepkeszárnyat alkohollal, akkor hirtelen zöldből pirosra változik. Ez annak a számlájára írható, hogy az alkoholnak a törésmutatója közelebb áll a kitin törésmutatójához, mint a levegő. Ezért eltolódik a spektrum a pirosba, és amint az alkohol elpárolog, ami tulajdonképpen most történik, akkor visszanyerjük az eredeti zöld színt. Tehát tulajdonképpen ezzel megmutattuk azt, hogy a fotonikus kristálynak vagy a nanoarchitektúrának a jellemző színét nem csak a méret határozza meg, hanem az is, hogy mekkora a törésmutató kontraszt a nanoarchitektúrát felépítő két anyag között. Most nézzünk meg egy másik lepkét, ami szintén kék és zöld, tehát szintén a színe az kék, a fonákja zöld, csak itt meg van fordítva, a kék a matt, és a zöld a fényes, tehát ez valamilyen szinten fényes. Ez egy huncut lepke, ugyanis a két oldal annyira hasonlít egymáshoz, hogy háromszor kellett megismételjük a mikroszkópos felvételeket, mert arra gyanakodtunk, hogy a technikus összekeverte a mintákat. Ha megnézik, ezek annyira hasonlítanak egymásra, hogy így ránézésre nem lehet különbséget tenni. Matematikai módszerekkel sikerült kimutatni azt, mikor átlagoltuk nagyon sokjuknak a környezetét, hogy tulajdonképpen a kék oldalon kisebbek a lyukak, és kisebbek a lyuktávolságok, mint a zöld oldalon, ez van a színbeli különbség mögött. És végül engedjék meg, hogy még egy ilyen lepkés színbeli eltérést mutassak meg önöknek. Ez volt egyébként az első munkánk, ha megnézik, 2003-ban publikáltuk, amikor elkezdtünk dr. Bálint Zsolttal a Magyar Természettudományi Múzeumból a lepkékkel foglalkozni, és ez a dr. Bálint Zsolt ötlete volt, hogy vizsgáljuk meg ezt a két testvérfajt. Testvérfajnak azokat a fajokat nevezik a biológiában, amelynek bizonyíthatóan közös őse van. Itt ennek a két lepkének, a Polyomatus daphnisnak, ami itt nálunk Magyarországon is előfordul, illetve a Polyomatus marciduknak, ami Iránban, nagy magasságban, 2500 méter magasan él, garantáltan közös őse van. Ennek ellenére az egyikük kék, a másik barna. Mikor megnéztük a mikroszkópon, azt láttuk, hogy a barna lepkének a pikkelyeiben csak nyomokban van jelen az a nanoarchitektúra, ami a kék lepkének a színét adja. És ennek az a magyarázata, hogy a barna lepke azok között a mostoha magas hegyi körülmények között, ahol él, másfélszer jobban fölmelegszik ugyanolyan megvilágítás körülményei között, mint a kék, tehát sokkal jobb esélyei vannak a túlélésre, és ezért mondott le úgymond idézőjelben a kék színviseléséről. Ha azt látjuk, hogy a körülmények befolyásolják a lepkék színét, nézzük meg, hogy mi történik az olyan lepkék esetében, mint az Icarus, aminek több generációja repül egy éven belül. Tehát itt látják ezeket a periódusokat az évből, amikor repülnek ezek a lepkék. Szerencsés esetben Magyarországon három generáció repül. És itt engedjék meg, hogy tartsak egy kis kitérőt a lepkék életciklusáról. Ezt minden bizonnyal önök tanulták az iskolában, vagy tanulni fogják az iskolában az egészen fiatal fizikusok, ugye? Ugyanis van egy negyedik osztályos hallgatóm is, aki eldöntötte már, hogy fizikus lesz. Úgyhogy erre nagyon büszke vagyok. Szóval a lepkék élet az úgy zajlik, hogy a nösténylepke az petéket rak, a kis petékből hernyók kelnek ki, a hernyók rágják a zöld növényeknek a leveleit, táplálkoznak, négyszer-ötször vedlenek, majd bebábozódnak. És itt jön az izgalom, ezt minden bizonnyal megtanították önöknek, mikor a teljes átalakulásról meséltek az iskolában. Ez az átalakulási folyamat az Icarus esetében körülbelül egy hétig, 10 napig tart. Na most az autókedvelőknek a következő a hasonlatom. Képzeljék el, hogy elindulnak egy Suzuki-val, száguldanak végig az autópályán, és egy BMW-ből fognak kiszállni. A mozikedvelőknek pedig azt tudom ajánlani, hogy képzeljék el azt, hogy engem becsomagolnak egy hálózsákba, és egy hét múlva teszem, az Julia Roberts kell ki a hálózsákból, és mosolyog önökre. Ez ilyen szintű átalakulás. A hernyó teljesen másképp táplálkozik, másképp mozog, másképp lát, gyakorlatilag minden szempontból más, mint az a felnőtt lepke, az imágó, ami kibújik a bábból. És ez megtörténik egy 7-10 nap alatt, és közben ez egy élő rendszer. Ez végig él és vezérli önmaga a saját átalakulását. Ez egy fantasztikusan izgalmas folyamat. Jó, nézzük meg, tehát ezek a lepkék az év különböző szakaszaiban, különböző meteorológiai körülmények között alakulnak ki, mégis a színükben nincs különbség, amint mutatja ez az összehasonlítás. Ha nincs különbség egy éven belül, akkor nézzük meg, hogy mi történik 100 éven belül. És itt ki kell emelnem, hogy ez a vizsgálat nem lett volna lehetséges, ha nem áll rendelkezésünkre a Magyar Természettudományi Múzeum kivételesen értékes gyűjteménye. Tehát nem tudunk visszamenni, még nem találtuk fel az időutazást, nem tudunk visszamenni 100 évvel ezelőttre, hogy megnézzük, hogy akkor milyen volt a lepkék színe. De a gyűjtemények felhasználásával ez lehetséges. És azt látjuk, hogy az 1898-as évek után repülő lepkék gyakorlatilag ugyanolyan színnel rendelkeztek, mint a 2000-es évek után repülő lepkék. Tehát azt látjuk, hogy 100 éven belül, ami 300 generációnak felel meg, ezeknek a lepkéknek a színe stabil. És akkor, hát magától adódik a kérdés, nézzük meg, hogy mi történik, hogyha a földrajzi skálát vizsgáljuk meg. És megint csak a Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteményéhez fordultunk, és dr. Bálint Zsolt volt szíves számunkra kiválogatni több mint 300 példányt ebből a földrajzi övből, és hozzá kell tennem, hogy erre külön kidolgoztunk egy speciális módszert, hogy úgy tudjuk megmérni ezeket a lepkéket, hogy ne tegyük tönkre őket. Ugyanis, hogyha minden egyes vizsgálathoz 300 példányt tönkre tennék a múzeum gyűjteményéből, akkor egy idő után nagyon vernének minket egyrészt a múzeum dolgozói, másrészt a lepkészek. Szóval a lepkéket nem bántottuk, csak megmértük. És ennek a mérésnek az eredménye azt mutatja, hogyha kiválasztunk 4 tesztrégiót, 2 Európából, 1 itt a Pannon medencéből, és egy másikat az Adria partjáról, akkor azok gyakorlatilag egybevágnak. Itt annyira egymáson fut a két görbe, hogy nem látják a különbséget. 2 másik tesztrégiót kiválasztva Ázsiából, Mongóliából és Közép-Ázsiából, azok is tulajdonképpen együtt futnak, most fogják látni, hogy milyen parányak a különbségek. És ez nem csak a görbékben látható, hanem az eloszlásokban is. Tehát valóban van 20 nanométer különbség az európai és az ázsiai lepkék között. Ennek a magyarázatát a biológia úgy adja meg, hogy ez a génáramlás korlátozottságának a következménye. Tehát, hogyha van egy ilyen átjárónk, ami megakadályozza, hogy a nyugati őzek meg a keleti őzek keveredjenek, illetve a nyugati lepkék meg a keleti lepkék keveredjenek, akkor kialakulhatnak genetikai különbségek. És íme, ha ránézünk a térképre, itt vannak ezek a barrierek, az Urál, az iráni hegyek, a Kaszpi-tenger megakadályozzák ezeknek a lepkéknek a szabad mozgását. És ehhez még hozzájárul egy másik tényező, az utóbbi 2 millió évben 5 jégkorszak volt, és ezeknek a jégkorszakoknak a során ezek a lepkék itt Európában visszaszorultak a földközi tenger környékére. Erre vannak tudományos adatok. Ázsiában feltehetőleg ebben a pirossal bekarikázott régióban élték túl a telet, és innen több hullámban hódították vissza a ma érvényes életterületüket, és ennek az ide-oda hullámzásnak a során alakultak ki azok a genetikai különbségek, amelyeket mi ma tapasztalunk. Na most azt láttuk, hogy a lepkék színe egyfelől stabil térben, stabil időben, akkor a csúnya kutató fölteszi magának a kérdést, hogy én, ha beleavatkozom a lepke életében, meg tudom-e változtatni a színét. Nyilvánvaló, a beavatkozást olyankor kell elvégezni, amikor a lepke egy meghatározható állapotban van, hogyha valaki más meg akarja ismételni az én kísérletemet, akkor tudja, hogy mikor kell azt megismételni. Erre a legkiválóbb állapot az, mikor a bebábozódás éppen megtörtént. Tehát ez egy olyan definit pillanat a lepke fejlődésében, ami teljesen egyértelműen meghatározható. Amint már mondtam önöknek, normál esetben 1-2 hét alatt befejeződik a Polyomatus icarus esetében a bábban az átalakulás. Mi viszont azt követtük el, hogy betettük ezeket a bábokat közvetlenül a kialakulás után 5 Celsius fokra a hűtőszekrénybe és tökéletes sötétségbe. Na, lássuk, mi volt a következmény. Ja, bocsánat, ahhoz, hogy báb legyen, előbb bábot kell csinálni, ugyanis hiába megyünk el a kisállatkereskedésbe, ott nem árulnak friss bábokat. Tehát ahhoz, hogy bábot csináljunk, az a mezőgazdasággal kezdődik, mert először növényeket kellett csinálni, amiken majd etetjük a lepkéket. Mikor a növényzet megvolt, akkor bezártuk ketrecbe, megfogtuk a lepkét, biztosítottuk, hogy jól érezzék magukat, és ezután a nőstény lepkék voltak kedvesek, és tettek parányi petéket. Itt látják, hogy kinagyítva, hogy ekkora volt a pete, amiből ez a kis hernyó kibújt, aki rögtön elkezdett rágni. Igen jó étvágyú jószágok, úgyhogy körülbelül 3 hét alatt teljesen tönkre rágják a növényzetet, és akkor be kell gyűjteni őket. Ez körülbelül így néz ki egy növényzetről begyűjtött hernyó populáció. Jól látható, hogy változatos mérettartományok. Ekkor minden egyes hernyót külön kis petri csészébe tesszük, mint hogyha külön boxba lenne az istállóba, és attól arra fele, mint a jó gazda, minden reggel tisztába tesszük őket, és friss abrakot adunk nekik. És ez a folyamat márciustól júliusig tart, amikor is megvannak ezek a frissen kialakult bábok, amivel el lehet kezdeni a kísérletet. Szóval nem egy olyan egyszerű dolog ez. És ha megvoltak a bábok, és elvégeztük a kísérleteket, ugye itt fent a hímeknek a szárnyát látják, szárnyfelszínt és szárnyfonákot 62 nap hűtés után, itt alul pedig a nőstényeknek a szárnyát, fel szárnyfelszínt és szárnyfonákot 40 nap hűtés után. Ha összehasonlítják ugye a hűtetlen és a hűtött szárnyat, azt látjuk, hogy a szerkezeti szín gyakorlatilag nem változott. Ezzel szemben a pigment mintázat olyan drasztikusan megváltozott, hogy nem lehetne felismerni, hogy ez a lepke abba a fajba tartozik. A nőstények esetében azt látjuk, hogy minden egyes egyeden megjelennek kék pikkelyek, és a nőstények esetében is a fonák mintázat drasztikusan megváltozik. Ennek a megváltozásnak a mértékét mennyiségével lehet tenni, mégpedig úgy, hogy Bálint Zsolt fogja magát, és minden egyes kicsi pontnak, pöttynek, amit látnak a lepke fonákján, ad egy számértéket, megnézi, hogy a lepkén mennyire változott meg az illető pötty, és ezeket összeadja, és keletkezik egy úgymond számszerűsített eltérés, amit ezen a tengelyen látnak, és itt pedig a hűtési időt mutatjuk. Az látható, hogy ez egy teljesen lineáris összefüggés, minél hosszabb ideig hűtjük a lepkét, annál jobban megváltozik a fonák mintázat. És a tudományban az a korrekt dolog, hogyha az ember visszaellenőrzi saját magát. Tehát az első hűtési kísérletet azt, mint látják, több éven keresztül végeztük, amíg ezeket a pontokat kinyertük. És egyszer rászántuk magunkat 2016-ban, hogy egyszerre több mint 200 hernyót neveltünk föl, és akkor egy löketben megismételtük a kísérletet, és az látható, hogy tökéletesen reprodukálható a megváltozás mértéke és a megváltozás iránya. Tehát ez egy szépen reprodukálható kísérlet. Ha most jobban megnézzük a hűtött lepkék szárnyait, most a hímek szárnyfelszínét mutatom, észrevehető, hogy a hűtés nélküli lepkék pikkelyei tökéletesen rendezett vonalakba helyezkednek el, úgy, mint cserepek a háztetőn. Most, ahogy növeljük a hűtési időt, fokozatosan, itt már a 4 hétnél rendezetlenné kezd válni a szerkezet, míg végül a 8 és 10 hétnél annyira rendezetlen a szerkezet, hogy itt már föl se ismerhetők a sorok. A nőstények esetében pedig azt látjuk, hogy ahogy nő a hűtési idő, nő a kék pikkelyek száma, de nem csak a kék pikkelyek száma, hanem a kék pikkelyeknek a morfológiája is. Mindjárt megmutatom ezt önöknek részletesebben, de még azelőtt szeretném elmondani, hogy minden egyes pikkelyt egy külön-külön sejt alakít ki. Tehát minden egyes pikkelybe le kell zajlódnia annak a folyamatnak, ahogy kinő a pikkely, kialakul a fotonikus nanoarchitektúra, aminek ugyanolyan színe van, mint a szomszédainak. És akkor nézzük meg, hogy ugye azt látjuk, hogy a nőstényeknél 4 hét hűtés után a nőstényekre jellemző barna, fűrészfogú végű pikkelyek átalakulnak kék pikkelyekké. Ugye? Látjuk, ezek a normális barna pikkelyek, ezek a kialakított, már fotonikus nanoarchitektúrával rendelkező pikkelyek. Ha még tovább folytatjuk a hűtést, növekszik a kék pikkelyek száma, de amellett megváltozik az alakja is. Tehát igen bonyolult, sejtszintű beavatkozásokat sikerült elvégezni pusztán egy hűtőszekrény alkalmazásával. Én nagyon szeretnék ebben jobban belelátni, de ahhoz sokkal több biológiát kéne tudnom, úgyhogy remélem, hogy sikerül majd olyan biológusokkal együttműködni, akik segítenek ebben a kíváncsiskodásban. Hát eddig sok mindenről beszéltem önöknek, a szerkezeti színek stabilitásáról, arról, hogy ezek a szerkezeti színek precízen megmérhetők optikai módszerekkel, és itt most arról fogok beszélni, hogy kémiailag szelektív gőzérzékelésre is felhasználhatók. Emlékeztetni szeretném önöket az RGB lepkére, amikor megváltoztattam a zöld színű lepkének a zöld szárny oldalát, azzal, hogy nyakon öntöttem alkohollal a mikroszkóp alatt, és pirossá alakult. Ugye azt mondtam akkor, hogy ez azért van, mert kicseréltem a levegőt alkoholra. Na most ezt lehet szelidebben is csinálni, nem kell nyakon önteni a lepkét, hanem elég, hogyha a lepke környezetében található levegőbe alkoholgőzöket keverek, És itt azt látják, hogy ahogy növekszik az alkoholgőzök koncentrációja, úgy csökken a szín intenzitása, és tolódik a kéktől a piros fele. Illetve, hogyha ezt a kék görbét választom összehasonlítási alapnak, amikor tiszta levegőben mértem a lepkét, és ennek függvényében ábrázolom a többi görbét, akkor már egyenesen csak a megváltozás az, ami szembe tűnik. Ami itt történik, az lényegében úgy hívják, hogy kapilláris kondenzáció. Ez egy olyan folyamat, amelynek során a nanoarchitektúrában található parányi üregekbe az alkoholgőzök cseppfolyóssá kondenzálódnak, és ezáltal lokálisan és kismértékben megcsinálják azt a változtatást, amit akkor láttak, amikor a lepke szárnyát nyakon öntöttük alkohollal a mikroszkóp alatt. És erre alapozva, például ha ebben a tartományban integrálom a jelet, akkor azt látom, hogy az alkohol koncentráció és a relatív reflektancia között egy lineáris megfeleltetés van, tehát megállapítható egy ilyen lepke szárnyal, hogy mennyi alkoholgőz van a levegőben. Illetve a különböző lepkék és a különböző anyagok specifikus reakciókat adnak. Tehát itt különféle lepkéket mutatok, amelyek alkalmasak ilyen vizsgálatokra, és itt például azt látják, hogy levegőben van alkohol, két lepke esetében mind a két lepke sajátos jelet ad, és ugyanaz a két lepke, hogyha benzolgőzök vannak a levegőben, egész más jelet ad. Ez azt jelenti, hogy ha sok-sok lepkeszárnyat használok, és azokból felépítek egy detektorsort, majd utána az illető gőzöket, hogy úgy mondjam, új lenyomatot veszek tőlük, mint a bűnözőktől, tehát megjegyzem, hogy melyik lepkeszárnyon milyen változást idéztek elő, utána egyszerűen rávezetve erre a detektorsorra a gőzöket, beazonosítható nagyon egyszerűen, hogy milyen gőz van jelen a levegőben. Illetve itt egy olyan kísérletet végeztünk el, ahol ezeket a tesztgőzöket fokozatosan növekvő koncentrációba ráeresztettük egy ilyen lepkeszárny detektorra, és látható, hogy mindegyik kémiai anyag egy sajátos görbét rajzolt ki, sajátos trajektóriát, ami nagyon szépen igazolja azt, hogy ez egy kémiailag szelektív folyamat. Illetve itt meg azt mutatjuk meg, hogy egy ilyen kémiailag szelektív érzékelés akár egyetlen pikkellyel is elvégezhető, illetve ha több pikkelyt helyezünk egymásra, akkor növeljük az érzékenységet. Tekintettel arra, hogy ezek a pikkelyek 100 mikron méretűek, igen könnyen beépíthető lenne egy mobiltelefonba egy ilyen típusú érzékelő, hiszen ott rendelkezésünkre áll a fényforrás, ugye maga a képernyő, és rendelkezésünkre áll egy fényérzékelő eszköz, maga a kamera. Tehát innen arrafele már csak technikai fejlesztés kéne legyen, hogy ez megvalósulhasson. Hát ez egy jópofa kísérlet volt. Itt azt csináltuk, hogy egy lepke szárnyára fölírtuk azt, hogy MTA, MFA, akkoriban még így hívtak minket. Ezt úgy csináltuk, hogy egy jégtömbbe belefagyasztottunk vékony részdrótokat, kialakítottuk ezeket a betűket, majd ráhelyeztük a lepke szárnyat, és a hideg hatására a légköri nedvesség kondenzálódott a lepke szárny üregeiben, és elvesztette a fotonikus kristály típusú viselkedést ott, ahol ez megtörtént, így rajzoltuk ki ezeket a betűket. Most néhány alkalmazást fogok mutatni önöknek, ahol a fotonikus nanoarchitektúrákat alkalmazzák. Ezek nem a mi munkáink, irodalmi eredmények, amit mutatni fogok. Az első ennek a kocsinak a festéke. Ez a chromaflare típusú festék, ez lényegében ilyen fényvisszaverő fotonikus nanoarchitektúrákon alapul, és az a jellemzője, hogy amilyen irányból nézi az ember, olyan színűnek látja az autót, természetesen nem két fillérbe kerül. Ezeket a textíleket, ezek lényegében textíleknek a színei, amit itt látnak, ezeket fotonikus nanoarchitektúrákkal, parányi polimer gömbökkel színezték, mégpedig úgy, hogy van egy fekete poliakril szövet, és erre a szövetre, tehát ténylegesen szálakból szőtt szövet, olyan, mint azok a textíliák, amiket viselünk, erre rávitték a kis nanogömböcskéket, és azok eredményezik ezeket a színeket a pirostól egészen a kékig. Ez megint egy jópofa kísérlet. Itt egy olyan fotonikus nanoarchitektúrát alakítottak ki egy cellulóz származékból, amely képes a nyomást érzékelni. Tehát itt látható, hogy valaki rálépett erre az anyagra, és ezáltal megváltozott az anyagnak a színe. Ez a színváltozás, ez kalibrálható, mégpedig nyomásban, tehát gyakorlatilag egyetlen pillanat alatt pontosan megmondható, hogy ennek a jó embernek a lábanyoma hol mekkora nyomást gyakorolt arra a felületre, amire rálépett. Nos, ezeket már ilyen ipari technológiával, ezt úgy hívják angolul, hogy roll-to-roll, tehát rollniról rollnira görgetve állítják elő. Ez az egyik polimer lap, itt kenik rá ezt a cellulóz származékot, majd két ragasztócsíkot, aztán meg rá laminálják a másik polimer lapot, és itt vannak a szerkezeti színnel rendelkező szallagok. Végül, de nem utolsó sorban, ugye az elnök úr is emlegette a kvantumszámítógépet, hát ezt sok mindennel meg lehet csinálni, többek között fénnyel is, úgyhogy ezen a területen is vannak elképzelhető alkalmazások, és egy művészember ezt valahogy így képzelte el, hogy így fog kinézni a fotonikus számítógép. Engedjék meg, kérem, hogy most összefoglaljam röviden, amit elmondtam önöknek. Hát ugye beszéltünk arról, hogy mikor látunk színt, akkor, hogyha a szivárványnak nem minden színe jut el a szemünkbe, ez lehet akár szelektív elnyelés útján, mint a festékanyagoknál, illetve szelektív fényvisszaverés útján, mint a fotonikus nanoarchitektúráknál. El kell mondanom önöknek, hogy a lepkék 50 millió évvel ezelőtt felfedezték a szerkezeti színeket, és azóta is nagyon hatékonyan alkalmazzák őket a szexuális kommunikációban és a rejtőzködésben. Láttuk, hogy változatos és fajra jellemző színek alakulnak ki, amelyek nagyfokú stabilitást mutatnak térben és időben. Ennek ellenére a báv állapotban végzett célzott beavatkozásokkal sejtszintű változásokat előidézve meg tudjuk változtatni ezeket a szerkezeteket. Végül pedig mutattam önöknek egy potenciális alkalmazási lehetőséget, a kémiailag szelektív gőzérzékelést. De mások munkájából egy egész sorozat lehetséges alkalmazást mutattam az újszerű színezékektől egészen a kvantum számítógépekig. Szeretném megköszönni a végén munkatársaimnak a közös munkát és a közösen elért eredményeket. A többségük a Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet kutatója. Ki szeretném külön emelni dr. Bálint Zsoltot a Magyar Természettudományi Múzeumból, akitől rengeteget tanultunk a lepkékről, én személyesen is és a kollégáim is, és akinek a közreműködése nélkül ezek a vizsgálatok nem lettek volna lehetségesek. Végül engedjék meg, hogy megköszönjem önöknek a megtisztelő figyelmet. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen ezt a nagyon érdekes előadást, amiből megtudtuk azt is, azt hiszem, hogy ha legközelebb a rendőr egy lepkét tesz az orrunk alá, hogy leheljünk rá, akkor ez is egy lehetséges változata a fejlődésnek. Akkor a közönség kérdezhet az előadótól.
Bátran.
Tudok egy kérdés, igen.
Bocsánat, várja meg, legyen olyan kedves, amíg a mikrofon odaér, mert én sem hallom is.
Köszönöm. Azt szeretném kérdezni, hogy hallottuk, hogyha nyakon öntötte alkohollal, akkor megváltozott a szín, mert az üregeket kitöltötte. Hogyha vízzel ön... Ja. Hangosabban? Így jó. Tehát, hogyha nyakon öntötte alkohollal, akkor megváltozott a színe, mert az üregeket kitöltötte az alkohol. Hogyha nem alkohollal, hanem vízzel önti nyakon, tehát esik az eső, akkor is változik ezeknek a lepkéknek.
Köszönöm, ez egy nagyon jó kérdés. A lepkék szárnya úgynevezett szuperhidrofób viselkedést mutat. Ez a szuperhidrofób viselkedés, ez azt akarja, hogyha vizet spriccolok rá például egy ilyen spriccolóval, amivel a növényeket szokták öntözni, a vízcseppek ilyen kis gömböcskékbe állnak össze, és legurulnak a lepke szárnyáról. Na most ez két dolognak tulajdonítható, egyfelől annak, hogy nanoarchitektúra van a pikkelyekbe, tehát ez egy kicsit hasonló, mint a lótusz hatás, nem tudom, hogyha esetleg ismerős a hallgatóságnak. Tehát a lótusz levélről fedezték fel először, hogy úgymond ilyen öntisztuló hatása van, ami két dolognak a számlára írható, egyfelől a nanoarchitektúrának, másfelől annak, hogy ezt a nanoarchitektúrát egy vékony viaszréteg borítja, és ezáltal a víz és egyéb vízhez hasonló folyadékok nem tudnak megtapadni rajta. Tehát ezért azt nem lehet megcsinálni, hogy vízzel nyakon önteni a lepkeszárnyát. Még azt sem lehet megcsinálni, hogy a lepkeszárnyat víz alá nyomni. Amit meg lehet csinálni, az egy trükk, hogy a lepkeszárnyat alkoholba kell meríteni, utána az alkoholba eláztatott lepkeszárnyat ki kell venni és áttenni a vízbe, vagy az alkoholt fokozatosan vízig hígítani. Ez azért érdekes, mert ugyanakkor a lepkészek azt csinálják, hogy a száraz lepkét, amit teszem, azt hónapokkal korábban fogtak Afrikába, Ázsiába, akárhol, azt úgy feszítik ki, hogy beteszik a lepkét egy telített vízgőzöket tartalmazó zárt edénybe, és ott hagyják 2-3 napig. Ez alatt megtörténik az a folyamat, amit mutattam önöknek, hogy a kapilláris kondenzáció folytán a vízgőzök behatolnak a szárnyba, és meglágyítják azt. Ezután a lepke kifeszíthető abba, mindjárt megmutatom, hogy mire gondolok. Hol vagytok? Akár ez is jó. Tehát a lepkék természetesen nem így tartják a szárnyukat. Ez egy mesterségesen beállított pozíció, amit azért alkalmaznak a lepkészek, hogy az összes részlet legyen látható. Tehát ez úgy történik, hogy ilyen meglágyított állapotban a lepkét fölteszik egy feszítő deszkára, oda tűzik, és megvárják, amíg megszárad, utána, amikor leveszik, akkor már ebben a pozícióban marad. Nem tudom, elégséges volt a válasz, vagy? Köszönöm. Ott egy úr, sőt, két úr.
Köszönöm a lehetőséget. Két kérdést tennék föl. Az egyik, hogy azzal foglalkoztak, hogy mik kódolja a különböző terjedelmi nanostruktúráknak a kialakulását, és a másik, hogy mesterségesen hogyan lehet előállítani ilyet.
Az első kérdést értettem, arra válaszolok. Tehát, hogy azzal foglalkoztunk-e, hogy hogyan alakulnak ki ezek a...
Tehát, hogy mi kódolja genetikai szinten. A másik kérdés, hogy hogyan lehet mesterségesen előállítani, tehát nem biológiai.
Nagyon jó, köszönöm. Ez izgat engem is a legjobban egyébként. Tehát lényegében ez egy még nem teljes mértékben föltárt kérdés. Ami tudható, hogy az információ a sejtmagban van kódolva a DNS-ben. Az is tudható, hogy az a folyamat, amit említettem önöknek, hogy a pikkelyt, az tulajdonképpen mindegyik pikkelyt egy egyedi sejt alakítja ki, az úgy néz ki, hogy a sejtben szintetizálódnak olyan fehérjék, amiknek az a neve, hogy aktin filamentumok. Ezek az aktin filamentumok feszítik ki a pikkelyt. Tehát ezek fognak párhuzamosan futni a gerincekkel, és mikor már ki van feszítve a pikkely, akkor elkezdődik a kitinnek a kiválasztása ezek között, az aktin filamentumok között. De ugye ezt nem lehet vizsgálni elektronmikroszkópba, mert ahhoz élő állatra lenne szükség. Az optikai módszerek, amelyek képesek élő állaton vizsgálni ezt a jelenséget, nem elég jó felbontásúak. Tehát itt van egy ilyen nehezen megközelíthető terület, és a legvalószínűbb feltevésem nekem, ami lehet hibás, hogy olyan specifikus, tehát fajra jellemző fehérjék alakulnak ki, amelyek felépítenek egy hogy is mondjam, egy öntőformát. Ebbe az öntőformába kiválasztódik a kitin, majd a fehérje öntőforma visszaabszorbálódik, és a sejt elpusztul. Tehát az a lepkepikkely, amit mi az imágón, a felnőtt lepkén látunk, az tulajdonképpen már holt anyag, az nem él. De a korábbi szakaszában, amikor kialakult, akkor még élő anyag volt. Na most, hogy ez hogyan történik, az engem rettenetesen izgat, hiszen, ha most megint egy példával élhetek, ugye nem tudom, ki szereti a bort, ki szereti a sört, de se a bort, se a sört nem a szerves vegyészek kutyulják ki a laboratóriumba, hanem felhasználjuk az élesztő gombák tudását, hogy a cukorból sör meg bor legyen. Hát ezért lenne nagyon izgalmas megérteni ezt a folyamatot, amiben a kolléga úr belekérdezett, hogy hogyan történik ennek a fotonikus nanoszerkezetnek a kialakulása, mert ha ennek megértenénk a genetikai vezérlését, tudnánk szintetizálni a megfelelő fehérjéket, akkor növeszthetnénk fotonikus nanoszerkezeteket tetszőleges méretben. Ami nagyon hasznos lenne, hogyha a későbbiekben ebből például számítógépet szeretnénk csinálni. De ez szerintem még minimum 10 év kőkemény munka. De az is lehet, hogy több.
Lenyűgöző, hogy mire képes az egyik lepke, meg a másik lepke.
Igen.
Az is nagyon lenyűgöző, hogy az egyik ember fejében mi fér el, meg a másik ember fejére mi fél el. Egyszerűen lenyűgöző volt az egész történet. Egyetlen egy kis gondolat, bolondos gondolatom támadt viszont. Ugye az egyik fő tétel volt, hogy hűtéssel változtak bizonyos dolgok. És ott jött egy kis prücök nálam, mert én 10 különböző könyvet olvastam. Arra fogok kilukadni, de ha nem írom körbe, akkor nem érthető. Idővégtelen, csak a határidőszak. No, tehát hűtések befolyásoltak bizonyos dolgokat, és volt egy kis ellentmondás nálam. Egyet mondott, hogy 2 millió év alatt volt 4 jégkorszak. Én 10 különböző könyvbe 10 különböző lehűléses korszakokat, és nem ilyen több százezer éveseket olvastam. Az a kérdés, hogyha nem csak az igaz, vagy az nem úgy igaz, hogy 2 millió évenként volt 5 jégkorszak, vagy 4, hanem sokkal sűrűbben, akkor ezt az egész kutatást ez befolyásolná-e valamiben?
Jó, tehát akkor 2 válaszom van erre a kérdésre. Az egyik az, hogy én magam nem vagyok sem geológus, sem paleontológus, tehát én a mások bölcsességéből lopok, mikor azt mondtam, hogy 2 millió év alatt volt 5 jégkorszak. Ha ők butaságot írtak, akkor én is butaságot mondok. A másik kérdés, tehát a kérdés másik felére pedig az a válaszom, hogy azok a változások, amelyeket mi előidéztünk a kontrollált hűtéssel, amelyik napokig tartottak, azok függetlenek attól, hogy hány jégkorszak volt korábban. Tehát lényegében itt az történik, mikor lehűtjük a bábot, hogy egy bizonyos időre fölfüggesztjük a bábnak a fejlődését. És itt megint hipotézisek következnek, amelyeket vagy igazolni szeretnék, vagy megcáfolni. Tehát a változások azzal függenek össze, hogy mikor a lepke bebábozódik, a sejtjeiben van egy olyan anyag, ami meghatározza azt, hogy a hímlepkék kék pikkelyeket növesszenek, a nősténylepkék pedig barna pikkelyeket növesszenek. Amikor mi ezt a hűtést alkalmazzuk, ugye akkor az látható, hogy a hímeknél nem következik be számottevő változás a színbe, viszont a nőstényeknél elkezdenek kék pikkelyek kialakulni. Minél több ideig hűtünk, annál több kék pikkely. Ez engem arra enged következtetni, hogy ez a bizonyos anyag, ami azt mondja, hogy a fiúk növesztenek kék pikkelyeket, a lányok barna pikkelyeket, ez elkezd elbomlani. Minél több ideig hűtjük a lepkét, annál nagyobb mértékű ez az elbomlás, és azokban a pikkelyekben, ahol ez az elbomlás meghalad egy kritikus küszöböt, ott bekövetkezik az, hogy nem barna pikkelyt fog növeszteni a nőstény, hanem kéket. Ez a folyamat semmilyen módon nem függ össze a jégkorszakok számával.
Kiderült, hogy a báb állapotban a hűtés hosszúságának és a változásnak lineáris összefüggését tapasztalták. Az lenne a kérdésem, hogy egy ilyen hűtési folyamaton átesett lepke állomány a következő generációjával találkoztak-e, tehát megfordítható ez a folyamat, vagy pedig a következő generációk életében is jelentkezik ez. Ez az egyik kérdés. A másik pedig, hogy ennek a fordítottja, tehát fölgyorsítani a folyamatot, azaz nem hűteni, hanem egy melegebb környezetben ezzel próbálkoztak-e. Köszönöm szépen.
Köszönöm mind a két kérdést, nagyon jó kérdések. Tehát az a tapasztalat, hogy minél több ideig hűtöttük a bábokat, annál kisebb a tökéletes lepke kikelési esélye. Tehát például a 10 hétig hűtött lepkék közül, bábok közül egyetlen tökéletes lepke példányt se kelt ki. Tehát azt lehet mondani, hogy azért ez a hűtés nem tesz jót a lepkéknek. Azt nem próbáltuk ki még, de tervezzük, hogy megpróbáljunk rövidebb ideig hűtött lepkéket arra bírni, hogy párosodjanak, petézzenek, és következő generáció jöjjön létre. Ennek többek között az az akadálya, hogy időben nem nagyon férünk bele. Tehát egyszer azt ugye mutattam önöknek, hogy a növényzettől a bábokig, az márciustól júliusig. Hogyha akkor teszem azt, alkalmazunk egy 8-7-es hűtést, akkor a lepkék valamikor szeptember végén fognak kikelni. Azok, akiknek sikerül kikelni. Na most, ha ezeket a lepkéket én szeptember végén engedem párosodni, és teszem azt, ők még petéznének is, a peték kikelési ideje az körülbelül megint csak egy olyan 10 nap, 2 hét, addigra nekem elfogy a növényzet, ugyanis októberben már nem nagyon szeretnek nőni azok a növények, amit ezek a lepkék esznek. Tehát ezzel a problémával évről évre szembe mentünk. Na most holnap, ha a fennvaló is úgy akarja, akkor felszerelnek nálunk egy olyan gépezetet, amivel át tudjuk verni a lepkéket. Ugyanis a kicsi hernyók, azok nagyon figyelnek arra, hogy mennyi ideig van sötét, és mennyi ideig van világos. És így október tájékán, mikor már a sötét időszak időtartama megnő, és a világos időszak időtartama összezsugorodik, ők tudják, hogy jön a tél. És fogják magukat, és elássák magukat a földbe, hogy teleljenek. Tehát ettől arrafele mi már nem tudunk velük dolgozni. Tehát holnap, ha minden igaz, felszerelnek egy olyan berendezést, amiben a hőmérsékletet, a fényintenzitást, a páratartalmot, a fényviszonyokat lehet kontrollálni, és állítólag még a növényeket is életben tartani. Hát, ha sikeresek leszünk, akkor majd elmondom önöknek, hogy mi történik. Egy következő alkalommal. Itt elől van egy úr.
Köszönöm szépen. Elnézést kell, hogyha a kérdésem eltér pontosan a kutatásnak, illetve az előadásnak a lényegétől, amely ugye a fényről és a fényvisszaverődésről szólt. Láttuk azt, hogy a pikkelyek tökéletesen rendeződnek. Azt szeretném kérdezni, hogy ennek a rendeződésnek hatása van-e, fizikai hatása van-e az aerodinamikára, illetve aerodinamikailag?
Akkor jobb így.
Tehát az úrnak az volt a kérdése, hogy látható volt, hogy a pikkelyek rendezett sorokban helyezkednek el a lepke szárnyán, úgy, mint a cserepek a ház fedélyben. És hogy ennek van-e szerepe az aerodinamikában. Na most még akkor el kell árulnom önöknek egy titkot, amiről nem beszéltem, hogy ezek a pikkelyek nem mereven vannak rögzítve a lepkeszárnyhoz, hanem egy nyélen, egy vékony nyélen vannak. Tehát ők ilyen legyezőszerű mozgást tudnak végezni. Amit most mondok, az nem tudományos, tehát nem általam birtokolt tudományos tudásra alapul, hanem a feltételezésekre. Tehát azáltal, hogy ezek az evezőlapátkák ilyen rugalmas nyélen vannak, ami mozog, tehát ők tulajdonképpen egy, hát nem tudom, hogyha mondhatom angolul, egy ilyen soft wing, tehát egy light szárnyat képeznek, nem olyan szárnyat, mint a repülőgépeinknek a merev szárnya. Ennek az lehet a jelentősége, hogy nagy mértékben csökkentik az örvényképződést. Tehát ebben az értelemben valóban én azt feltételezem, hogy többek között azért alakultak ki a pikkelyek a lepkék szárnyain, hogy segítsék őket a repülésben. Ez az egyik biológiai funkció, több biológiai funkció van, ugye, mint láttuk a szexuális kommunikációban, meg a vízlepergetésben is szerepet játszanak, de feltételezésem szerint ennek van szerepe az aerodinamikai folyamatokban. Ott az úr még egyszer.
Elnézést. A hullámhozt, azt hogyan lehet hangolni?
A hullámhozt hogyan lehet hangolni?
Igen.
Nagyon jó kérdés. Na várjunk, csak keressek hozzá egy diát. Tehát itt tulajdonképpen két-három dolgot lehet látni. Egyfelől azt látjuk, hogy ezeknek a lepkéknek mindegyiknek sajátos színe van. A következő dián azt látjuk, hogy mindegyik lepkének sajátos pikkely szerkezete van. Ez az, amire azt mondtam, hogy szóban nem lenne egyszerű megfogalmazni, hogy melyik pikkely miben tér el a többitől, de ha mondjuk összehasonlítjuk ezt a pikkelyt, mondjuk ebben az ablakban látható lyukakat ezzel a pikkellyel, ugye látjuk, hogy drasztikusan eltér a lyukak aránya, illetve, hogy van egy ilyen lemezszerű, jól látható lemezszerű szerkezet, vagy nincs. Ugyanígy, hogyha összehasonlítjuk mondjuk ennek a lepkének a lyuk mintázatát, teszem azt, mit tudom én, ennek a lepkének a lyuk mintázatával, látjuk, hogy a kettő különbözik egymástól. Illetve, ha megnézzük a következő sorozatot, ugye itt a keresztmetszeti képeket látjuk ugyanezekről a pikkelyekről, azt látjuk, hogy a fekete rétegek, amik a kitint jelölik, és a világos rétegek, amik a levegő üregeket jelölik, azok eltérő méretűek. Tehát többféle módszerrel lehet hangolni a frekvenciát. Az egyik módszer az, hogyha változtatom ezeknek a rétegeknek a vastagságát. Ez a legegyszerűbb módszer. Ezt a fizikusok nagyon régóta ismerik. Mindjárt mutatom a példát. Ugye? Tehát erről van szó. Ezt úgy hívják, hogy Bragg-tükör, és 1887 óta ismerjük. Lényegében ezen alapul a fényképezőgépeknek a szűrője, nem ritkán, illetve ugyanezen az elven alapulnak a fényképezőgépek lencsein alkalmazott fényvisszaverődés csökkentő rétegek. Tehát ha itt jól választjuk meg a rétegek anyagát és a rétegek vastagságát, akkor lehet játszani azzal, hogy a fény visszaverődik, vagy nem verődik vissza. Ez az egyik módszer. A másik módszer az, ugye itt a lepkék esetében az történik, hogy a kitin rétegbe a lyukak méretét változtatjuk. Ha a lyukak méretét változtatjuk, akkor tulajdonképpen a törésmutatót, a rétegnek az átlagos törésmutatóját változtatjuk. Tehát mintha az anyagi minőséget változtatnánk. És itt idézném fel azt, amit mondtam önöknek az elején, ha megengedik, visszatérek oda. Hol is vagy? Igen, itt van. Tehát mikor itt voltam, akkor azt mondtam önöknek, hogy mi a mesterséges világban a különféle anyagokat használjuk fel. Tehát mit tudom én, szilícium-dioxidot, titán-dioxidot, satöbbiből építünk egy ilyen multiréteget. A biológia pedig a szerkezeti komplexitást alkalmazza, ő kitinból építi fel az összes pikkelyt, amit mutattam önöknek, csak éppen a kitin arányát változtatja az egyes rétegekben. Ha több lyuk van, akkor kevesebb kitin van, és több a levegő, kisebb a törésmutató. Ha teljesen tömör kitin, akkor nagyobb a törésmutató. Tehát azt, amit mi az anyagok változtatásával érünk el, a biológia a szerkezetek változtatásával éri el. Kielégítő a válasz, amit adtam, vagy? Köszönöm. Parancsoljon a hölgy újra. Nagyon jó kérdéseket tesz fel.
Azt szeretném kérdezni, hogy hallottuk, hogy kapcsolat van, vagy párhuzam volt az olajtócsának a színessége és a nanoszerkezetes lepkeszány között. Most az olajtócsánál ugye azért látjuk színesnek, mert ott egy... Nem hallatszik? Jó. Jó, tehát kapcsolat volt az olajtócsa színessége és a lepkeszány nanoszerkezetének a szerkezete között, és az olajtócsa színességénél ott interferencia miatt oltódnak ki bizonyos színek, hogy itt is van-e ilyen interferencia, illetőleg, hogyha interferencia van, akkor viszont különböző irányokból nézve más és más színűnek kellene látnunk, úgy, mint az autó, amit mutatott a végén. Igen.
Tehát a hölgynek a nagyon jó kérdése arra vonatkozik, hogy az olajfolt esetében látható szín az interferencián alapul, valóban tökéletesen igaza van, és az volt a kérdés, hogy a lepkék színei is interferencián alapulnak. Igen, valóban így van. Tehát ez az interferencia, ez egy olyan jelenség, amikor két azonos hullámhosszú fénysugár úgy adódik össze, fogalmazunk így, hogy vagy erősítik, vagy gyengítik egymást. Az, hogy erősítik-e, vagy gyengítik egymást, az attól függ, hogy mekkora a kettő közötti útkülönbség. És akkor menjünk vissza az olajfolthoz. Tehát itt az olajfolt esetében ugye az egyik olajréteg vastagsága ekkora, ez a barna csík, a másik olajfolt réteg vastagsága, az olajfolt másik részén a vastagság pedig ennek felel meg. Tehát az egyik fénysugár visszaverődik az olajfolt felső, az olajréteg felső felszínéről, a másik pedig az olaj és a víz határfelületről. Na most attól függően, hogy milyen vastag a réteg, akkor más és más útkülönbség lesz a két fénysugár között. És ezért van az, hogy látunk pirosat, meg látunk kéket is, attól függően, hogy éppen a fehér fénynek melyik összetevőire igaz az, hogy összeadódnak, vagy destruktív módon adódnak össze a fénysugarak, tehát gyengítik egymást. Na most hasonló jelenségek történnek a lepkeszány nanoarchitektúrája esetében is, azért nevezik ezeket a szerkezeteket fotonikus nanoarchitektúráknak, vagy fotonikus kristályoknak. És itt egy kicsit ezotérikus területre kell tévednem, ugyanis a szilárdtest fizikában ez egy nagyon jól ismert jelenség, hogy vannak olyan tehát bizonyos anyagokban, amelyeket félvezetőknek nevezünk, vannak olyan energiával rendelkező elektronok, amelyek nem terjedhetnek a kristály szerkezetben. Pontosan ilyen interferencia jelenségek miatt, mert az atomokon szóródó elektron hullámok hol destruktívan, hol konstruktívan interferálnak egymással. Na most ugyanez történik a fotonikus nanoarchitektúrák esetében is. Ugye ott a kitinnel kitöltött részek, azok szórócentrumokként működnek, és szórják a fénysugarakat. Ezek a szórt fénysugarak hol destruktívan, hol konstruktívan interferálnak egymással, és ilyen módon hozzák létre a fizikai színt. A hölgy, ha nem egyéb fizikatanárnő. Gratulálok. És nagy örömömre szolgál, hogy tanár kollégák is eljöttek és meghallgattak, és bíztatnám őket arra, hogy a diákoknak is meséljenek ezekről a furcsa dolgokról. Köszönöm szépen. Jó, jövök. A hölgynek remek kérdései vannak. Tehát az volt a kérdés, hogy ha más irányból nézünk rá, más színt látunk. Hát ez a szerkezettől függ. Általában mondjuk a tipikus fotonikus kristálytól, ami a közismert féldrága kő a nemes opál. Tehát bizonyára mindenki a hallgatóságból látott nemes opált, és látta, hogy gyönyörű színei vannak, piros, kék, zöld, sárga, stb. Ami annak a számlájára írható, hogy a kristálynak a különböző lapjairól verődik vissza a fény. Tehát ez a tökéletes fotonikus kristályok esetében igaz. A tökéletesen periódikus kristályok esetében. Na most a lepkék nem véletlenül alkalmaznak rendezetlenséget, ugyanis az egy nem jó szexuális szín lenne, hogyha mit tudom én, szemből néz rám, a párom kéknek lát, és hogyha a bal oldalról néz, akkor zöldnek. Tehát ez nem lenne annyira hatékony, tehát ezért ezek a szerkezetek rendezetlenek, és ilyen módon nincs meg ez az irányfüggés, vagy jóval kisebb mértékben van csak jelen. Tehát vannak olyan példák, nem is ritkán, amikor a rendezetlenség, ugye a rossz minőségű szerkezet az jó tulajdonságokat hordoz. Az úrnál van még egy kérdés.
Köszönöm. Azt hiszem, hogy ezt az előbb említett problémát a természet megoldotta azzal, hogy vannak olyan lepkék, ugye, amelyeknek nem szerkezeti színei vannak, hanem csak pigment színei. Igen. Vajon, ugye említett az, hogy 50 millió évvel ezelőtt, ugye már a lepkék ezt tudták, vajon a teremtő, vagy nevezük evolúciónak, úgy gondolta, hogy a változatosság gyönyörködtet? És akkor vannak olyan lepkék, amelyek úgy gondolták, hogy akkor én nanoszerkezetet növesztek magamnak. Mások meg azt mondták, hogy minek nekem a nanoszerkezet, minek nekem a szerkezeti szín, megoldom én ugyanezt pigment színekkel is. És gondolom, hogy ugye, ezek a lepkék, amelyek nem vették maguknak a fáradtságot, hogy nanoszerkezetet hozzanak létre, magát megoldják a problémát ugyanúgy pigmenttel, és nyilván ugyanolyan jól működnek.
Nagyon jó a kérdés. Valóban, számos olyan lepke van, ami soha nem hallott a nanoszerkezetekről, hanem pigmentekkel oldja meg a színezését. Azzal a picike pontosítással, hogy kék és zöld pigmentek nincsenek a lepkék repertoárjában. Tehát, hogyha kék és zöld színt akar, akkor a szerkezeti úton kell előállítani. Illetve azt is hozzá kell tenni, hogy Hát mondtam önöknek, hogy a festékanyagoknak a színe az tulajdonképpen a molekula szerkezetével függ össze. Tehát, ha most megint menjek vissza valahova, ahol konkrétabban tudok mutatni önöknek. Tehát teszem azt, ha én itt a Kongó vörösből metilén kéket akarnék gyártani, akkor drasztikusan át kéne rendeznem a molekulát. Tehát a teljes biokémiai szintézis láncot át kéne alakítanom, ami egy óriási, mondjuk úgy, hogy munka. Azonban, hogyha egy fotonikus szerkezetből akarok egy kicsit más színt csiholni, úgy, ahogy látták a 9 lepke esetében, akkor csak a méreteket kell megváltoztatnom, és a rendelkezésemre áll egy új szín. Tehát ilyen szempontból a fotonikus nanoarchitektúrának vannak előnyei. Azonban azt el kell mondani, hogy az evolúció az egy nagyon-nagyon bonyolult dolog, és nagyon-nagyon sok összetevője van annak, hogy mi történik egy organizmussal. Én csak, hogy mondjam, úgy távolról keveredtem ebbe belé, úgyhogy nem is nagyon szeretnék erről sokat beszélni, hogy nagy hülyeségeket mondjak. De ugye azt elmondanám önöknek, hogy egy példát én is adtam erre, amikor ugye a testvérfajokról beszéltem. Ott tényleg egy evolúciós nyomás volt, tehát a magas hegyekben élő hímlepkének előnytelen volt a kék szín, mert nem tudott elég energiát elnyerni a napsugárzástól. És ugyanez a magyarázata annak, hogy a boglárkák nőstényeinek többségének barna szárnyfelszíne van, mert a nőstényeknek egyfelől rejtve kell maradniuk, másfelől szükségük van a nap melegére, hogy beérlejék a petéket. Ugyanakkor, most visszatérve a jégkorszakokra, amikor a jégkorszakok során visszaszorultak délre ezek a lepkefajok, akkor az történt, hogy a populációk meglehetősen ritkák voltak. Tehát kicsi volt az esélye annak, hogy egy nőstény meg egy hím találkozzon egymással. Ezért ebben a korszakban valószínűsíthető módon azok a nőstények voltak előnyben a szaporodás szempontjából, akiknek voltak kék pikkelyeik is. És valószínűsíthető módon azért alakítottuk ki a hűtéssel, a bábok hűtésével mi is a kék pikkelyeket a nőstényekbe. Tehát kvázi egy jégkorszakbeli memóriát hívtunk elő.
További kérdések?
Utolsó esély. Vége.
Köszönöm. Azt szeretném megkérdezni, hogy hogy vizsgálták a lepkéket roncsolásmentesen?
Micsoda, a lepkék?
A roncsolásmentesen hogy vizsgálták a lepkéket?
Okay. Kidolgoztunk egy olyan eszközt, amit mi úgy hívunk, hogy spektroboard. Ez tulajdonképpen annak a feszítő deszkának a kicsit mechanizált változata, amit a lepkészek használnak a lepkék kifeszítéséhez. Ugye két dolgot kellett biztosítanunk, egyfelől azt, hogy a lepke egy jól meghatározott pozícióba legyen található, illetve, hogy a lepke környezetébe legyen egy standard, amit használunk a spektrummérések során. És mind a két objektumra, a lepkére is, meg a standardra is jól meghatározott pozícióból tudjunk ránézni a spektrométernek a szálával, mert száloptikás spektrométereket használunk. De ha kolléga urat ez közelebbről érdekli, akkor erről publikáció van. Ha küld nekem egy e-mailt, az előadást után szívesen odaadom a névjegyemet, ha küld nekem egy e-mailt, akkor elküldöm a megfelelő publikációt. Jó?
További kérdések?
Hát azt szeretném megkérdezni, hogy mondjuk a lepke, igen, a lepke oldaláról mit látta? Azt elemezték, hogy a lepkének milyen a szeme? Gyógyszerész vagyok, elnézést, egy más szempontból.
Igen,
gondolom.
Nagyon jó a kérdés. Tehát a lepkéknek a látása az elég széles spektrumba változik. Vannak olyan lepkefajok, amelyeknek 12 vizuális pigmentje van. Tehát 12 különböző spektrális tartományban látnak. Konkrétan ezek a boglárkák, amikkel mi foglalkoztunk, ezek egyfelől rendelkeznek a mi zöld, kék és piros fényérzékelő pigmenteinkkel, de ezen felül az ultraibolyába is látnak. Tehát azért volt az a Sieninger tér, amit mutattam önöknek. Visszamegyek oda. Hol is van? Itt kéne ne legyen. Igen. Tehát ez, ami itt forog, ez a lepkék Sieninger tere. Ebben tudjuk elhelyezni az egyes spektrumoknak a megfelelő pozíciókat, pontokat, amelyeket az egyes lepkeegyedeken mértünk. Tehát azért háromdimenziós ez, és nem kétdimenziós, mint a miénk, mert az emberi szemre kidolgoztak egy ilyen úgynevezett papucsdiagramot, ami lehet ábrázolni azokat a színeket, amiket mi képesek vagyunk érzékelni, és a kollégáim, Piszter Gábor meg a Kertész Krisztián ennek alapján építették fel ezt a háromdimenziós Sieninger teret, ami azért háromdimenziós, mert a lepkék az ultraibolyába is látnak. Hát ez egy nagyon jó kérdés, hogy mi a funkciója. Az volt a hölgy kérdése, hogy mi a funkciója ez ennek. Hát erre most egy röptében nem tudok egészen határozott választ adni. Azt tudom mondani, hogy ugye a jelzéseik a lepkéknek gyakran az ultraibolyában vannak, vagy az ultraibolya és a kék határán. Tehát most menjünk ide, és ha ezt a két spektrumot emberi szemmel nézzük, ugye itt, akkor gyakorlatilag ezek párhuzamosok egymással, ami azt jelenti, hogy én nem látok közöttük színbeli eltérést, csak azt látom, hogy az egyik sötétebb és a másik világosabb, ami teljesen jól látható, ugye, ha ezt összehasonlítjuk ezzel a színnel. Azonban, mivel a lepkék az ultraibolyába is látják, érzékelni tudják ezt a különbséget a két spektrum között. Tehát ebben a tekintetben mindenféleképpen egy hasznos dolog, hogy ultraibolya látással is rendelkeznek. Egyébként ez nem csak a lepkékre jellemző, a rovarok többsége jól lát az ultraibolyába. Tehát lehet, hogy ez egy genetikai örökség a korábbi korszakokból.
Kérdések nagyon érdekesek, úgyhogy csak tovább. Amennyiben nincs.
Kis fizikusom, neked semmi kérdésed nincs? Miért? Bátran. Nem hiszem el, hogy az egész előadás alatt semmit nem keltette fel a kíváncsiságodat. Ne szégyeld magad. Na jó, bocsánat akkor.
Mennyi ember előtt nehéz.
Igen.
Jó, tehát akkor azt hiszem, hogy az előadás mindannyiunkat megváltoztatott, mert hogyha a legközelebb kimegyünk a természetbe, egész másképp fogunk ránézni egy lepkére, és köszönjük ezt meg Bíró Lászlónak.
Köszönöm szépen.